Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a második korintusi levél első fejezetében a 19. és 20. versben. Mert az Isten fia, a Jézus Krisztus, akit köztetek mi hirdettünk, nem volt igen és nem, hanem az igen lett ő benne, mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igen, és ő benne lett ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. Mert az Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. Kedves igehallgató gyülekezet, most, hogy hallgattuk ezt az ige verset, akkor talán arra gondoltunk, hogy igen és nem, ez úgy megmaradt bennünk, és gondoltunk emberekre, akik igent is mondanak, meg nemet is mondanak, és nem is nagyon hiszük, hogy igaz, amit mondanak. Kine találkozott volna közöttünk megbízhatatlan emberrel? Aki talán mondta, hogy persze, igen, ott leszek, biztos, számíthat rám, és hát persze, hogy nem volt ott, és le is mondtuk a következtetést, nem számíthatunk rá. Amikor kisgyermekek voltunk, akkor hát el lehet képzelni, hatan voltunk gyermekek, hat testvér között nőttem fel, hogy mennyi rossz cipő lehetett egy ilyen családban. És hát a cipőket vittük a Schusterhez, és ott a Gyulai Pál utcában lakott az öreg Cselikovics Bernát, az öreg Schuster, aki az megcsinálta a cipőket, de ő aztán megbízhatatlan ember volt. Hogy egy cipőjét hányszor el kellett menni, amíg elkészült. Ő mindig ígérte persze, hogy úgy van, majd meg lesz, menjünk ekkor, és mindig egy cédula fogadott, az, hogy rögtön jövök. Vagy az, hogy ebédelni mentem. Vagy hasonló cédulák, és ilyenkor tudtuk, hogy hova kell menni. Egy kis kocsmában volt, és ott vette fel az újabb rendeléseket, vagy legalábbis adta az újabb ígéreteket. Így hát sokszor elmentünk egy cipőért, és hát végül elkészültek ezek a cipők, de ő sem volt egy megbízható ember. Hát a testvérek biztos sok példát tudnak mondani erről a saját életükben. Én Istennek adok hálát, hogy körül vagyok véve megbízható emberekkel. Az egész életem során nagyon sok megbízható emberrel találkoztam, akikre számíthattam, sok vonatkozásban. Most csak egyet említek, a szóban, ha kaptam egy ígéretet, arra számíthattam. Most is vannak előttem személyek, hogy akik családtagok, ha valamit megígérnek, az biztos, hogy meg lesz. Nem üres szó, amit mondanak, hanem kimondták, és ahhoz tartják magukat. Ha valami oknál fogva nem tudják azt teljesíteni, akkor telefonálnak, jelzik előre, időben elnézést kérnek, és látom, hogy szívügyékként tették az én kérésemet, vagy azt, hogy amit nekem megígértek, azt teljesítsék. Így hát biztos közös megtapasztalás ez a testvéreknek is, vannak tapasztalatai a megbízhatatlan és a megbízható emberekről. Amikor ezt olvastam itt a Bibliában, hogy ami beszédünk hozzátok nem volt igen és nem, tehát hogy igen is, meg nem is, vagy hogy Erdélyben mondják a va igen, ami nem tudjuk, hogy voltak éppen mit is jelent, igen is, vagy nem is, akkor azt láthatjuk, hogy ezt a Biblia helyteleníti. A Biblia tanítása szerint A keresztény emberek megbízható emberek. Már a hegyi beszédben az Úr Jézus Krisztus tanít erről, ahol mondhatom, hogy a keresztény etikának az alapjait lefektett, hogy hogy kell viselkedni. A hegyi beszédben a Máté Evangélium 5. részében, a 37. versben azt mondja, hogy még csak ne is esküdözzél, hogy azzal erősítsd meg azt, ami bizonytalan, amiben talán magad se hiszel, hogy Isten az Atyám, az úgy lesz, Isten bizony. Ilyeneket ne is mondjál, mert nincsen szükség, ha megbízható ember vagy, mert legyen a ti beszédetek úgy, és az egyértelmű, az világos, hogy mondd azt, mert azt mondani, nem, ezt is lehet mondani, ami pedig ezen felül van, az a gonosztól van. És mi, akik a Jézus tanítását követjük, magunk előtt kell, hogy lássuk, hogy a Biblia tanítás arról beszél, hogy a keresztény az megbízható ember. Itt Pál apostol ebben a levélben, a 2. korintusi levélben arról szól, hogy ő akart menni a korintusiakhoz, és feltette magában azt, hogy megy a korintusiakhoz, és tervezett, és ígéretet is tett, és ő nem úgy tette ezt az ígéretet, hogy ez megbízhatatlan lenne. Nem test szerint való volt. A test szerint valóság itt a megbízhatatlanságot jelent. Én valóban komolyan gondoltam, hogy elmegyek hozzátok, és kapcsolatot ápolok veletek, és erre törekszem is, és ezért mondja, hogy hű az Isten, és a lelkiismeretem is erről beszél, hogy amikor nektek mondtam, nem egy ilyen vaigen, vagy igen, nem volt ez, hanem egész biztosan ígértem ti nektek, és ezt szeretném, hogy meg is valósuljon. Ezután felvetődik az a kérdés, hogy mi az oka annak, hogy a keresztény ember megbízható. Hogy a Jézus követői megbízható emberek, most azért, mert a példaképük Krisztus. Egy példakép nagyon sokat számít az ember életében. Már a gyermekeink nem mindegy, hogy milyen példát tűznek ki maguk elé. Hihetetlen fogékonyság van a felnövekvő gyermekekben arra, hogy maguk elé tárjanak egy arcot, egy képet, egy magatartásformát, és azt utánozzák, azt kövessék. És valamennyiünknek az életében voltak ilyen példaképek, rossz meg jó példaképek, amiket próbáltunk megvalósítani. A hívő ember példaképe Jézus. A Földön járt Jézus Krisztusnak az életét vizsgáljuk, az ő személyének, személyiségének vonásait csodáljuk és próbáljuk követni. Ő el is várja ezt, mondta is, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Tehát Jézus Krisztus példát tárt elénk, és tudta nagyon jól, hogy akik az ő követői, azok az ő példáját is fogják követni. Nem csak a szavait, hanem az egész élet stílusát, őt magát fogják követni. És hogyha Jézus Krisztus a példaképünk, akkor azt kell látnunk, hogy az ő szava nagyon megbízható. Amikor valamit mondott, az valóban úgy van. Azt ő komolyan gondolta. Nem beszélt kétértelműen, nem tartotta meg a mondat másik felét maga számára, nem alkalmazott reverzáció mentáliszt, hogy a gondolat felét megtartja magának is, a másikat kimondja, és ezáltal félrevezeti az embert. Nem, őszinte volt, tiszta volt, becsületes volt, egyenes volt. A Jézus Krisztus a mi példaképünk. Annak idején olvastam egy könyvet Jézus Krisztus jelleméről. Hát hogyha volt csodálatos és tiszta jellem, akit érdemes követni, az Jézus Krisztusnak a jelleme. Hiszen ő bűntelen volt. És amelyet, hogyha látjuk, hogy ugyanakkor Isten ember volt, ugyanakkor egyszer s mint a kettő együtt volt benne, csodálatos példa van előttünk. De mi az emberi tulajdonságait csodáljuk és próbáljuk követni, és ő pedig szavahihető volt, és megbízható volt, amit megígért, az úgy van. Amit Jézus megígér, az úgy van. Azt mondja, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Ezt ő megígérte. Ha úgy van, akkor tessék, jöjjünk hozzá, és biztos, hogy nem fog elküldeni. Akármi, milyenek vagyunk, akárkik vagyunk, azt mondta Jézus, hogy aki hozzájön, nem fogja elküldeni? Azt mondta, hogy jöjj Jézushoz, és téged nem fog elküldeni, az biztos, elfogad téged, és szeretni fog. Azt mondta egyszer, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem volna, megmondtam volna nektek, elmegyek, hogy helyet készítsek ti nektek, és ha majd elmentem és helyet készítettem néktek, akkor visszajövök, és újra magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Mit ígért? Az, hogy az övéinek a mennyben, az örökké valóságban helyet készít. Tehát akkor van hely a hívő ember számára mennyire, biztos, hogy van hely. Nem a sötétségben zuhan a halál pillanatában. És azt mondta, hogy majd visszajön és magához vesz minket. Azért a hívő ember várja azt, hogy mikor jön vissza Jézus, és mikor fogja magához venni őt. Mert ő megígérte. Ezt mondta, és biztos, hogy úgy van. Szava hihető Jézus. Az ő szava nem volt igen, igen, nem, nem, nem volt egy ilyen bizonytalankodó válasz, amit adott, egyértelmű, világos és tiszta. Ezért lehet a keresztény ember szava hihető és megbízható, mert Jézus a példaképe. Ha Jézus a példaképed, akkor te is megbízható és szava hihető ember leszel, akivel az emberek megbíznak, akihez az embereknek bizalma van, akihez jó odafordulni, bármilyen vonatkozásban. De Jézus Krisztus életével és igen mondásával kapcsolatban még egy ennél sokkal nagyobb, vagy még több az, amit mond a Biblia, egy kulcsvers van, vannak ilyen kulcsversek a Bibliában, ez egy ilyen centrális vers, nagyon fontos vers, ami azt mondja, hogy az Istennek minden ígérete ő benne lett igenné és ámenné. Nem tudjuk elkezdeni, milyen nagy jelentősége van ennek. Most az Isten ígéreteiről van szó, amik a Jézusban beteljesedtek. Amikor azt mondja, hogy ámen, akkor az úgy van, hogy beteljesedett. Az nem csak azt jelenti, hogy vége a prédikációnak, és a kisgyermek fölsóhajt, hanem az ámen azt jelenti, hogy úgy van, beteljesedett, valóra vált. Figyeljük, Isten minden ígérete a Jézusban ámen lett, a Jézusban beteljesedett. Ez azt jelenti, nem tudjuk megszámolni, annyiban. Itt a Bibliának ennek az első részében, a Genezistől, az Egymózestől, egész a Malakiásig, az Ószövetségben, itt vannak az Isten ígéretei. Állandóan ígéretet adott Isten. Azt mondta, igen, szeretlek, igen, megváltottalak, igen, küldök neked egy megváltót, eljön Jézus, lesz bűnbocsánat, új eget és új földet teremtek, minden megígért az Isten, amit jónak tartott. És ez a számtalan ígéret, ez Jézusban beteljesedett, vagy be fog teljesedni. Többen olvassuk Spurgeonnek azt a híres kis könyvét, a Isten ígéreteinek tárháza. Azt nagyon sokan olvassák itt az iratterjesztésből is lehet venni, hogy 365 napra van egy-egy ígéret. Hogy Isten minden napra ad ígéretet mi nekünk. Állandóan ad ígéretet. De az ígéretek mind Jézus Krisztusban teljesedtek be, és teljesednek be a mi életünkben is. Vagyis azt jelenti, hogy minden ígéret, amit Isten adott, zsidóknak, meg pogányoknak, meg mindenkinek, a Jézus Krisztusban beteljesedett. Ezért, hogyha szeretnénk Istentől ajándékokat kapni, Isten segítségét szeretnénk átvenni, szükségünk van Istenre. Szükségünk van, mint egy mennyei atyára. Szükségünk van arra, aki gondot visel most a nehéz anyagi helyzetünkben. Szükségünk van a lelkünknek biztatásra, meg orvosra. Isten ígéretei érvényesek, de csak Jézus Krisztusban. Azért jöjj Jézushoz, és ő benne elnyered Isten ígéreteit. Tehát először ezért megbízható a keresztény, mert a Krisztus a példaképe, és ő benne ezek mind beteljesedtek, és amit ő ígér, az valóság lesz, és én szeretném őt követni, hogy én is megbízható legyek. Másrészt azért megbízható a keresztény ember, nem csak mert Krisztus a példaképe, és hozzá folyamodik, és őt kéri, hogy segítsen, hanem azért, mert a Krisztus megbízhatósága a hív emberben megjelenik. Valami, ami esetleg rajtam kívül van a Krisztusban, a megbízhatóság, az bekerül az én életembe, ha őt követem. Az elmúlt héten csendes délutánokat tartottunk a gyülekezetnek, és nagyon örülök neki, hogy a testvérek megmozdultak és jöttek. Kett, szerda, csütörtök délután tartottuk a kis nyár délutáni konferenciánkat, ahol a lélek gyümölcseiről volt szó. A lélek gyümölcseiről volt szó, és azt értettük meg, hogy ezek a léleknek, a Istennek a tulajdonságai, amiket bennünk akar megteremni. És épp erről beszél most a igénk is. Tehát Istennek vannak tulajdonságai, amik rajtuk kívül vannak. A szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezek a tökéletes, krisztusi lélek szerinti, a Szentlélek isteni tulajdonságai. És mi történik? Hogy ezek a tulajdonságok, ha Krisztust követjük, bennünk jelennek meg. A lélek bennünk akarja megteremni ezeket a gyümölcsöket. És akkor én belőlem jön ki a békesség, a béketűrés, a mértékletesség, de Isten termi meg bennem. És hogyha valaki így az Istennel szoros élet kapcsolatban van, akkor az történik, hogy a Jézus Krisztus tulajdonsága, a megbízhatóság, a szava hihetőség, az a keresztény emberben is megjelenik, mert ő maga bennem megvalósítja ezt. Vagyis azt jelenti, hogy az ember életében majdnem, hogy karakterváltozás is létrejöhet, hogyha eddig gyenge akaratú lesz, erős akaratú lesz belőle. Eddig gyenge akaratú volt, most erős akaratú lesz. Hogyha félénk volt, most már nem kell, hogy féljen. Tehát az ember formája és alakítja Krisztus. Ha eddig nem volt szavai hihető, ha komolyan követi Jézust, szava hihető ember lesz. És az igen lesz, és tud igent mondani, és bátran tud igent mondani, és nehéz helyzetben is tud igent mondani, és ha kell, tud nemet mondani, és mer nemet mondani, és nem fél a konzekvenciáktól, mert Istenre néz, és az Istenben van, és az Isten mondatja ki ő vele. Így ez a magyarázat arra, hogy a keresztény ember tehát megbízható ember kell, hogy legyen. Kedves testvérek, hogy gyülekezet közösségben vagyunk, és én el akarom mondani azt, hogy ez a megbízhatóság a gyülekezetben kell, hogy megvalósuljon legelőször. A szava hihetőség a gyülekezetben kell, hogy megvalósuljon. Úgyhogy ne a világot ostorozzuk, hogy mennyi olyan ember van ebben a világban, aki össze-vissza beszél, és nem lehet rájuk semmiben sem számítani. Mert ez egy nagy téma lenne, erről aztán sok mindent el tudnánk mondani. Hanem a tételem az, és a Bibliának az a tétele itt, hogy ez onnan vett gondolat, hogy ez a megbízhatóság, a szava hihetőség, az igen, a nem, ez az egyértelműség, a gyülekezetben kell, hogy megvalósuljon. És rólunk van szó. Tudni, a gyülekezet az a hely, ahol az Isten országa lelkiképpen megvalósul. Mert az Isten országa az messze van. De mint lelki valóság, annak a lelkisége, a spiritualitása itt azok között kell, hogy megvalósuljon, akik az Isten országához tartozóknak vallják magukat. Tehát ezért a gyülekezet az a hely, ahol a Krisztus beszéde megvalósul, ahol az Isten országának a lelki közössége található, ahol az Isten rendje szabályoz mindent, és az ember mondja, hogy az Isten rendjéhez tartozik, és az szerint is él. Tehát, hogyha azt mondod, hogy Isten rendje szerint való ember vagy, és az szerint élsz, akkor ez, ha szava hihető ember vagy, akkor az úgy is van. De azt mondod, hogy Isten rendje szerint élsz, és a Krisztus szavát követed, de ez nem látszik meg az életedben, az életed másról beszél, és az életedben nem az Isten rendje, hanem valami emberi rendetlenség van, akkor nem vagy szavahihető. Akkor nem vagy Krisztusnak jó követője. És hogyha rendetlenség van az életedben, akkor az Istened is más, nem a Biblia Istene, mert meg van írva, Isten a rendnek, és nem a rendetlenségnek az Istene. Tehát ezt azért nagyon komolyan kell vennünk, hogy ez a szavahihetőség, amiről Pál apostol tanít, és az ige szó, a gyülekezetben kell, hogy megvalósuljon. A gyülekezetben, ahol az Isten rendje szerint akarnak élni az emberek. És hogyha egy gyülekezet nem Isten rendje szerint él, az olyan lesz, mint egy léket kapott hajó. Egy nagy hajón egy luk is elegendő, egy kicsi lék is elegendő, hogy bejön a víz, csak idő kérdés, hogy minél több és több víz kerüljön be a hajóba. Az azt jelenti, hogy mi nem lazíthatunk, és nekünk valamennyinek résen kell lennünk, hogy nehogy mi miattunk egy lék kerüljön az egyház, a gyülekezet hajójába, aminek következően bejön a víz, és emelkedik, és valami nincs rendben a mi gyülekezetünkkel. Mi nincs rendben a mi gyülekezetünkkel? Nem tudom, de valami nincs rendben. Talán azért, mert ebben a vonatkozásban, a szavahihetőség vonatkozásában valami baj támadt. A közösség pedig elvárja tőlünk, testvérek, a közösség, a Krisztus közössége, a gyülekezet közössége elvárja tőlünk, tőlem és tőled, kedves testvérem, elvárja azt, hogy a szava szerint élj. És bizalmat szavaz neked, és várja, hogy megbízható-e a te szavad, vagy pedig nem. Tartod-e magadat ahhoz, nyilvánvalóvá lesz-e mindaz, amit Krisztus a gyülekezetnek mondott, ami a gyülekezet egységét, jó légkörét és áldásait biztosítja. Azért, ha Krisztus gyülekezetébe tartozol, a Krisztus szerinti megbízhatóság kell, hogy rád érvényes legyen. Bármilyen nehéz lenne is, vagy bármilyen áldozatot kell is hozni. Bármilyen nehéz lenne is, és bármilyen nagy áldozatot kellene is hozni. Ha pedig nem akarsz a Krisztus gyülekezetéhez tartozni, ám ne hozd meg ezt az áldozatot. És ez azért nagyon fontos, mert a napokban olvastuk, vagy az elmúlt héten olvastuk az Ezrás meg a Nehémiás könyvét. És én tudom, hogy a Bibliaolvasó testvérek talán nem azt, hogy megütköztek, de nagyon sok vonatkozásban igen elgondolkoztak, hogy mit is akar ez jelenteni, hogyan is kell értelmezni ilyen nagy áldozatokat hozni. Azért, hogy a gyülekezethez tartozzak? Nagyon nehéz döntéseket hoztak anyagi vonatkozásban, párkapcsolat kérdésben, vallásos kérdésben, és még egyéb vonatkozásban. Hogy mennyire húsba, vérbe vágó döntést hoztak, emlékszünk, beszéltük erről az uzsora kamat kérdéséről. Hogy hazajöttek a zsidók a fogságból, berendezkedtek ott Izraelben, és hát ma hozzászoktak a bankvilágnak a dolgaihoz, és hát Babilonban is uzsorát szedtek csak ott, vagy Perzsiában uzsorát szedtek csak a pogányoktól. De most mi történt? Hazajöttek, nem voltak pogányok, elkezdtek egymástól uzsorát szedni. A saját embereinket kizsákmányolták. Olyannyira, hogy mivel nekik ez anyagi hasznot hozott, a másik elszegényedett. odáig jutottak, képzeljük el, odáig jutottak, pedig ők a Krisztus gyülekezetéhez valónak vallották magukat, Isten népéhez valónak vallották magukat, odáig süllyedt a dolog, hogy mentek panaszkodni már ezek a szegény kizsákmányolt emberek, hogy már a fiainkat is elvitték rabszolgának, mert már nem tudtunk fizetni. Végül a fiainkkal fizetünk, sőt már leányunk, már lányunk is rabszolga, van leányunk, aki rabszolga lett, és nem tudjuk kiváltani, mert már földjeink sincsenek, amin dolgozunk, mert házunk sincsen. És akkor azt mondta Nehémiás, ha Isten népéhez akartok tartozni, adjátok vissza a rabszolgákat a szülőknek, adjátok vissza a házakat, és adjátok vissza a földet. Ezt nem kell magyarázni testvérek, ez annyira húsba vérbe vágó dolog. És megtették. Mert nekik drága volt, hogy az Isten népéhez tartozzanak. És Istennek világos és egyértelmű törvényei vannak. És ők az Isten törvényéhez akartak igazodni, mert a Krisztus szava megbízható kell legyen bennük. Különben az egész közösség meggyengül. Ezért mondom, hogy nagyon nehéz döntéseket kellett hozniuk, de meghozták ezt a döntést, és ha nem hozták volna meg ezt a döntést, akkor ők maguk és az egész gyülekezet megkárosodott volna. A másik kérdés az volt, hogy elbocsátották a feleségüket. Ez aztán hajmeresztő. Erre nem tudtam én sem mit válaszolni először. Amikor megtudta a helytartót, Isten képviselője, hogy pogány nőket vettek feleségül, ammonikátákat, meg moábitákat, meg hasonlókat, akkor azt mondta, hogy hát Isten nem megtiltotta ezt? Azért bocsássátok el a feleségeteket. És elbocsátották a feleségeket. Erre aztán lehet megbotránkozni, és az ember elsőnek rögtön meg is botránkozna. De az Isten rendet akar tenni a te kapcsolatrendszeredben, a legszorosabb kapcsolatrendszeredben rendet akar tenni, és igenis el kell bocsátanod azt, aki téged Istentől elválaszt. Hangzott ott? Rögtön mondhatod testvérem, azért, mert Moábita felesége volt valakinek, el kellett bocsátani? Hát, Boáz nem egy moábita lányt vett feleségül? És Isten nem áldotta meg? És valóban, ezek szerint egy moábita lányról volt szó, ez ott a Rút, akit meg nem kellett elbocsátani. Vagy a Ráháb, aki szintén egy pogány nő volt, Jerikóban lakott, egyiptomi származású. Hát azt is el kellett volna bocsátani? És nem az történt, hogy egy zsidó férfi feleségül vette, és Isten megáldotta, és tőle származott a messiás, mint hogy a moábita Rút is ebben a családban volt. Akkor most miért kellett elbocsátani ezeket a pogány asszonyokat? Azért, mert pogányok voltak? Nem, semmiképpen nem azért. Hanem ezek pogányok akartak maradni. És ők az Isten törvényével ellentétes dolgokat akartak képviselni. Mert a férjüket és a családjukat Isten ellenes módon akarták nevelni. Mert ezek Isten ellenségei voltak, és ezért nem volt szabad, hogy benne maradjanak a közösségben. Ha ők azt mondták volna, hogy szeretnék ide tartozni, az Isten ígéreteire van szükségem, én keresem az Urat, én ima társa leszek a férjemnek, soha nem mondta volna nekik Nehemiás meg Esdrás, hogy menjetek el. De mivel ők el akarták lopni a Isten népének a kincsét, egy-egy férfit, ezért nem, ezt nem engedte meg. Testvérek, különbséget kell tenni egy csomó dologban, hogy ezt kicsit még jobban megértsük, csak annyit elmondanék, hogy ismerek valakit, aki az Egyesült Államokban nőtt fel, úgy, hogy a szülei 56-os disszidensek voltak, és úgy nevelték a gyereket, hogy nem tud magyarul. saját maga kezdette el megtanulni magyarul, és nagyon ügyesen már, nagyon ügyesen próbálja, beszél, mindent elmond, tehát használja a nyelvét, stb. Tehát nincs lehetetlenség, amit meg oldal, csak egyet nem. Érződik rajta, hogy úgy tanult meg magyarul. Másképpen képzi a hangzókat, amerikai hangzókat képez. Nem képes úgy beszélni magyarul, pedig már 15 éve itt lakik a Magyarországon, és nem képes, nem tanulja meg bennem ez a genetika összeromlását, omlását jelentette. Azt hittem valaki magyar génjei vannak, az bármikor magyarul megtanul. Nem, egyszerűen nem megy neki. Mint egy amerikai úgy mondja a magyar szavakat. Pedig a szülei magyar, tiszta magyar emberek voltak csak. Elkezdtek egymással amerikai, vagy angolul beszélni, amerikai angol. A gyerek ott nőtt, neki zsenánt volt, olyan környezetben volt, ahol ki is csúfolták a magyar szót. Szóval ez inkább amerikai jól beszélt. Az amerikai angolt jól beszélni. Az az anyanyelve. Hát itt valami rettenetes dolog történt. Amikor valaki az Istentől kapott identitását, azonosságát nem képviseli, nem folytatja tovább, és a gyermeke már úgy kell, hogy megtanulja magyarul. Vagy valami hasonló ehhez az, amit a Vasalbert regényekben, vagy a Nyírő regényekben olvasunk, amikor egy székely gyerek egy román lányt vesz feleségül. És még ebben sem lenne olyan nagy baj, hogyha valaki székely legényként egy román lányt vesz feleségül, hogyha az a román lány szeretné az ő férjét és megtanulná a férjének a nyelvét, és ha már egy magyar közösségbe jöttem, egy székely faluban letelepedtem, akkor vagy mondjuk a mezőségben él, de ott a mi gyökereink, az erősek, és magyarul asszimilálódna. De amikor már a székely legény nem beszél a feleségével csak románul, mert más nyelven nem tud beszélni, a gyerekek meg már csak románul beszélnek, és elveszett egy magyar személy, egy magyar család, és pusztul a magyarságon. Érezzük, hogy más az a román lány, aki szívesen jön és magyar akar lenni, mint aki azt mondja, hogy szerzek magamnak egy magyar legényt, és elrománosítom. Ami azonban skandalom és botrány volt itt Izraelben, az az, hogy a saját földjükön, a saját hazájukban bekerült egy idegen nő, aki nem volt hajlandó annak a népnek a nyelvét használni, és azt olvassuk csak a Bibliában, hogy már a gyerekeik nem tudtak zsidó nyelven beszélni. A gyerekek már vagy moábita, vagy elámita, vagy valami pogány nyelven beszéltek, ott Jeruzsálemen belül. Tehát Isten népébe kiszakítani valakit, és mássá tenni. Talán ez a magyarázat, nem könnyű a Bibliának némely részét megmagyarázni, arra, hogy el kellett bocsátani az asszonyokat. Arról nem is beszél, hogy ezeknek vallása volt. És azt mondták, ne az Urat imád, hanem gyere a molokhoz, a bálványhoz. Az pedig ma a kárhozat. Az az örök veszedelem. Summa summarum, hogyha azt akarom, hogy a Krisztus szavához tudjam tartani magamat az én kapcsolatrendszeremben is, döntést kell hoznom. Ezt kívánja a közösség, ezt kívánja a Krisztushoz tartozás. És nem bánjuk meg, mert hogy a Krisztust választjuk, jót választunk. Legyen ő a mi példaképünk, az ő igen mondása, az ő szava hihetősége, és valósulja meg bennünk Krisztus gondolkozása, az ő tisztasága, igen mondása és szava hihetősége. Ebben segítsen bennünket Isten. Amen.